nagyon sok olyan dolgot indíthat el a város valódi csődje, ami a végén visszaharap a kormányba. Tehát, hogy egyáltalán az országgal szembeni bizalmat, a gazdasági stabilitásnak az összképét kezdi ki, mert lehet, hogy a magyar szavazók megosztási logikáján ez működik, és a választás matematikailag ez kijön, de az ország egészére egy nagyon, nagyon furcsa képet fest, hogyha a főváros elkezd csődbe menni. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánynak a végeredményben azért nem érdeke gazdaságpolitikailag ez, de ebben fognak mérlegelni. Tehát én azt gondolom, hogy az fogja ezt eldönteni, hogy az a mérlegelés, hogy most akkor mit üzen ez kifelé, és az, hogy megéri ez belpolitikailag befelé, ez fogja eldönteni, hogy melyik kimenet lesz. De most nem elemzőként szeretnék beszélni, mert nem ez a dolgom. Mi Budapesten nem ezzel kell, hogy foglalkozunk, persze el kell ezeket mondanunk, nekünk ki kell állni Budapestért, azt kell képviselnünk, hogy ez a város nem mehet csődbe, el kell azt mondanunk, hogy mindig lehet jobban gazdálkodni.
Az első nyári hétvégén összecsuklott a MÁV, csőd közelben a főváros. Ki felelős a vasúti káoszért, és mit lehetne vele kezdeni? Ki a felelős azért, hogy itt tart most Budapest?
Vendégem Vitézi Dávid, a Podmanicki Mozgalom fővárosi frakciójának vezetője, közlekedési szakértő. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad.
Szia, köszönöm a meghívást.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Mielőtt viszont belekezdenénk, arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, valamint támogassátok a független sajtót, fizessetek elő a HVG 360-ra. Köszönjük.
Kezdjük akkor a MÁV-val, ugyanis hétvégén hát volt itt minden váltóhiba, sorompóhiba, szinte lebénult a teljes Balaton felé tartó közlekedés, és Lázár János pedig buszokat vezényelt ide a vonatok kiváltására. Jó egy nap késésre, tehát elég furcsa látvány volt az, hogy buszok tömegeit láthatjuk, miközben a vonatok meg már éppen járnak. Viszont érdekelne, hogy szerinted valójában mi történhetett, hogy megelőzhető lett volna-e bárhogyan az, ami hétvégén kialakult, vagy nincs semmi látnivaló, ilyesféle közlekedési káoszok bárhol kialakulhatnak?
Szerintem itt ketté kell szednünk a magát, az üzemzavart, és azt, hogy ilyenek miért történnek, és szabad-e, hogy történjenek, meg mindazt, ami ezt politikai értelemben körülveszi, ugyanis mindazt, amit valójában a Fidesz politikai kormányzásnak hív, azt szerintem megtestesíti, úgy minden részletében megtestesíti az, ami a MÁV körül az elmúlt kicsit kevesebb, mint egy hétben történt. Menjünk végig. De ugye a dolog onnan indul, és most nem akarom egyből átterelni a beszélgetést Budapestről, majd fogunk még róla beszélgetni.
Róla beszélni, igen.
De ugye Budapestnek ez miatt a nehéz anyagi helyzete miatt a főpolgármester hozott egy döntést, ami kritizálható döntés, de hozott egy döntést, hogy 10 percre állítja a tömegközlekedést figyelemfelhívó jelleggel. Lázár János úgy döntött erre, hogy na, akkor jó, meg kell nekik mutatni, mondja be az összes vonat, hogy a MÁV-ra bezzeg lehet számítani, míg ezek a fővárosiak itt nem közlekedtetik a BKK-t, addig a MÁV az büszkén és peckesen áll. És
hát pedig az elmúlt egy év tapasztalatai alapján hát sok minden elmondható a MÁV-ról, de pont ez nem.
Igen, de hát ugye erre mondom, hogy a politikai logika fölülírja, vagy a minden nap politikai vitáinak megnyerési szándéka fölülírja egyszerűen a racionális óvatosságot is már szerintem. És valahol ugyanebben illik bele az is, hogy, és ez már kicsit egy tágabb fókusz, hogy azért Lázár János mióta miniszter lett, gyakorlatilag minden magyar vasúti fejlesztést a Budapest-Belgrádon, meg a déli körvasúton kívül, amik már elindultak, leállított, visszavonta a mozdonybeszerzést, visszavonta az új intercity kocsik beszerzését, visszavonta a motorvonat beszerzést, leállította az összes budapesti és Budapest környéki vasúti elővárosi fejlesztést, a hévek fejlesztését, és egyébként nagy fővonali fejlesztéseket is. Ráadásul visszavágták a MÁV saját karbantartó fejlesztő büdzséjét körülbelül fele idén, mint tavaly. És már tavaly is sokkal kevesebb volt, mint kellett volna. Ebben a helyzetben egy ideig ment az ígérgetés, talán még van, aki emlékszik a hallgatóink vagy nézőink közül arra, hogy 23-ban is, meg 24-ben is voltak ilyen csoda bejelentései Lázár Jánosnak, hogy 3000, meg 5000 milliárd forintos csomag, ő már viszi a kormányra, már ott van a kormány asztalán, már első olvasatban támogatta a kormány, ez ment, ugye volt több ilyen sajtótájékoztató, ezek elhaltak, valójában minden pénzt az autópályákra költöttek, meg ki tudja mire másra, a vasút nem kapott érdemi fejlesztési forrásokat, uniós pénzek nincsenek. És Lázár János a 2024 nyári összeomlások után arra jött rá, ezt tudom is, de hát nyilván látszik is a kommunikációjából, hogy ő ebből a ciklusból már úgy kikeveredni, mint aki bármit megoldott a magyar vasút életében, nem fog, hiszen ő maga állította le a beruházásokat. És akkor elkezdtek szintén egy ilyen politikai kormányzási logikán, hogy oké, a dolog nem működik, de akkor is ebből ki kéne úgy keveredni, hogy itt valójában megoldásokat szállít a kormány.
Erre jött ez a 10 pontos akció.
Erre jött a 10 pont, ahol a pályafelújítás helyett budi felújítást ígért már, ahol nem azt mondta, hogy nem fognak késni a vonatok, hanem azt, hogy ha késik a vonat, akkor visszajár a jegyár fele, ami Jól hangzik, de persze a bérletes utasoknak, akik nagy többségben vannak, már nem jár vissza, nekik ilyen kuponokat kell gyűjteni, és akkor kapnak 10% kedvezményt, ha ötször késett a vonatuk.
Mondjuk ez viszonylag gyorsan összejön.
Ez gyorsan összejön, igen, de hát azért mégiscsak. És akkor ugye ebből elindult egy ilyen sikerkommunikáció, most már tegnap arra volt büszke Lázár János meg a MÁV, hogy egy nap alatt 6,5 millió forintot térítettek vissza az utasoknak. Tehát elindult az, hogy mintha minél többet késnek a vonatok, az annál nagyobb siker, politikai siker, a jó hír kampánynak egy új lenyomatát látjuk. És jöttek ezek az ötletek, ugye beígérték azt is, hogy ami eleve én első percben mondtam, hogy egy irreális ígéret, tehát én most ezt úgy kérem számon, hogy eleve irreális volt az ígéret, de azért hát, ha már megígérték, akkor mutassák, hogy hogy megy. Azt mondta a Lázár János, hogy ha nem működik a klíma akár egy vonaton is az idén nyáron, akkor klímás pótlóbuszokat kapnak az utasok. Uh-huh. Én akkor elmondtam, hogy ehhez olyan mennyiségű pótlóbuszt kéne az ország minden részére kiállítani, mert majdnem mindegyik IC-ben romlik egy klíma, hogy ez irreális költség, irreális szervezés. Erre bement a Hír TV-be, és azt mondta, hogy én otthon tologassak, mint személy szerint nekem, én otthon tologassak játékvonatokat, és ne okoskodjak, mert ő majd ezt megszervezni. Hát látjuk, mennyire sikerült megszervezni. Épp ma is idefelé jövet írt nekem egy barátom, aki Miskolc felé, tehát nem is most érintett problémás vonalakon utazott, mondta, hogy egyáltalán nem működtek a légkondik, egyik IC kocsiba se kérdezte, hogy van-e klímás pótlóbusz, a Kaller jót nevetett, mondta, hogy hát persze a Lázár Facebook oldalán. Tehát ígért egy csomó olyan dolgot, ami jól hangzik a laikusoknak, akik nem utaznak vonattal, vagy akik még hisznek a csodákban, úgy tűnt, mintha nem megoldaná a problémákat, de legalább, hogy mondjam, kezeli a válságot. És akkor itt jutunk el a valósághoz, hogy már annak a napján, pénteken, amikor ugye a fővárossal szembe ezt a ellenkommunikációt elindították, összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon, pont az első hosszú nyári hétvége, a pünkösdi hétvége előtti péntek délután, már az is kellemetlen volt, abból is nagy hírek voltak, már ott ugye egy kontrasztba került az, hogy hát egyik pillanatban még a 10 perc kapcsán triumfálnak, más utána meg összeomlik a balatoni közlekedés, de aztán szombat délelőtt jött el az Armageddon, amikor Tárnoknál egy sorompóhiba történt. És én azt gondolom, hogy ilyen üzemzavarok mindig előfordulhatnak egy vasúti közlekedésben. Én nem akarom azt mondani, hogy bárki is lenne a közlekedési miniszter, ne fordulhatnának elő sorompóhibák, de egyrészt valószínűleg a közvélemény kevésbé lenne erre érzékeny, hogyha nem leállított volna minden beruházást, ha nem ment volna ez a politikai kommunikáció, és hogyha nem ígért volna fűtfát virágot Lázár János az elmúlt hónapokban, hogy majd ez hogy lesz. Én éppen Kelenföldön voltam, nem a Balatonra akartam utazni, de egyébként vonattal akartam utazni, mikor ez a zavar történt. Úgyhogy élőben első kézből láttam azt, hogy mi történik ott. Gyakorlatilag semmi nem teljesült abból, amit Lázár János ígért, sőt, én azért sok válságot végeltem már a MÁV-nál utasként is, meg különböző beosztásokban. A dolog rosszabbul ment, mint korábban, szinte bármikor. Nem volt rendes utastájékoztatás, a peronokon nem az volt kiírva, hogy ami valójában a valóságban történt, a lenti aluljáróban Kelenföldön, ami az a legforgalmasabb állomások egyike Budapesten, nem volt rendes tájékoztatás, az utasokat küldözgették mindenhova. Pótlóbusznak hírehamva nem volt, ezt el is ismerte a MÁV azóta, hogy nem voltak délelőtt.
Hát egy nappal később már voltak?
Hát egy nappal később voltak, igen, az sokat segített. Tehát a beígért pótlóbuszok, amikre Lázár János olyan büszke volt és lehülyézett mindenkit, köztük engem is, hogy majd ez ő majd megoldja, azoknak hírehamva nem volt. És hát végignéztem azt, próbáltam szólni egyébként amennyi embernek tudtam, de nyilván több száz embert nem tudok egyedül utastájékoztatni, meg nem is az én dolgom az azért, hogy ki volt írva az, hogy a 12.42-es Balaton IC 40 percet késik, ez úgy be is égett a fejembe, ami ugye a déli parti Intercity, bejött egy vonat, egy ilyen jó öreg szili mozdonnyal, mögötte ezekkel a piros csíkos, régen elővárosi forgalomba járt, nem IC minőségű kocsikkal, tehát ezek fapados, klíma nélküli személyvonati kocsik, elég szörnyű állapotban 50 évesek, és úgy gondolkodtam rajta, hogy ez lehet, hogy ez az IC, de ez nagyon nem úgy néz ki, mint az IC. És akkor megnéztem az appon, és láttam, hogy ez egy északi parti Füredre menő vonat, és a hangosbemondó is, és a kijelző is rosszat írt. És az emberek százszámra elkezdtek felszállni a rossz vonatra.
Wow.
Tehát a legalapvetőbb tájékoztatási szintet nem sikerült teljesíteni. Szóval eljutottunk oda, hogy az első napon megbukott Lázár János 10 pontja. Na most, és akkor ez megint visszatérünk oda, hogy szakmai vezetés van a MÁV-nál, vagy politikai vezetés van. Erre ő maga mondja, ő azért, hogy akkor bizonyítsa, hogy itt teljesültek az ő igényei, vagy amit ígért, utasította a MÁV-ot, ezt ő mondja, hogy 300 buszt vezényeljenek ki, hogy jó, megmutassák, hogy most akkor ez megvan.
De ez tulajdonképpen megtörtént.
Ez megtörtént, másnap ott állt a 300 busz, de ugye szakszerűen ilyet nem csinál senki, mert ugye üzemzavarok bárhol, bármikor előfordulhatnak, de az, hogy egy pontra kivezénylünk 300 buszt, ez biztos, hogy nem az optimális elosztás egy ilyen típusú készenléti dolognak. Másrészt az ország minden pontjáról bevezényeltek buszvezetőket vidékről, a legtávolabbi falvakból is volánbuszokat, meg magánbuszokat is ide küldtek. El se fértek Budapesten, tehát még korlátozták a budapesti forgalmat is, mert nem tudtak hova állni. Nem gondoskodtak a járművezetőknek a pünkösdi hétvégén, a legalapvetőbb ellátásról semmi. Kimentem a Délihez, rengeteg buszvezető ott állt a parkba, ugye elég nagy napsütés volt, vagy elég jó idő volt, álltak a fák alatt az árnyékba, jobb hián, WC hián ott végezték a dolgukat, semmilyen módon nem gondoskodott róluk a MÁV. És aztán persze jöttek az újabb üzemzavarok kedre, amikor megint nem volt tegnap pótlóbusz. De az egész valójában, ja és akkor még két dolgot hadd emeljek ki. Az egyik az, hogy pünköst hétfőn újra járműműszaki hibák miatt késések voltak a balatoni vonalon, amire azt a választ adta a MÁV, hogy elkezdték meghamisítani a késési statisztikákat. Több olyan vonatról tudunk, és ezeket én be is mutattam tételesen a Facebook oldalamon, amelyeknek átszámozták a vonatszámát, és ezzel úgy tüntették őket fel az utastájékoztatási rendszerbe, mintha nem késnének, pedig több mint egy órát késtek.
Erre ők azt mondták, hogy nem történt hamisítás.
Nem mondtak ilyet, azt mondták, hogy ez egy gyakorlat. Nem azt mondták, hogy nem történt ilyen, azt mondták, hogy ez egy gyakorlat. Nem gyakorlat, ilyen módon nem gyakorlat. Előfordul olyan, hogy átszámoznak egy vonatot, de az általában akkor történik, hogyha más útirányon megy. Tehát mondjuk, ha az előbbi példánál maradva a déli parton valami van, és elterelnek egy vonatot az északi partra, ilyen ritkán történik, de mondjuk éljünk ezzel a példával, akkor annak nyilván más vonatszámot kell adni azon a szakaszon, ahol nem a saját vonalán megy. Ez így van. Na de itt nem erről volt szó, itt arról volt szó, hogy a vonat járt a saját útvonalán, csak késett, és átszámozták, és hát elég világos jelzéseket kaptam a MÁV-tól, nem állok bele egy ilyen konfliktusba, úgy azért van 20 év szakmai hitelességem ezen a területen, nem teszem kockára, hogyha nem tudom, hogy mi történik, az biztos úgy van-e, ez biztosan úgy volt. Itt a késéseket akarták eltüntetni, tegnap Róna Jegon vendége volt a MÁV vezérigazgatója, aki maga is elismerte, hogy ezek eltűntek az utastájékoztatási rendszerből ezek a vonatok, és nem látszódott a késésük. Ez egy szerintem példátlan trükközés, ami itt történt. És végül még egy dologra hagy hívjam fel a figyelmet, mert azért ami itt zajlik, hibáztatás és politikai kommunikáció téren, az is tényleg példátlan. Ugye amikor ez a sorompóhiba történt Tárnokon, Lázár János első reakciója az volt, hogy a Siemens tehet mindenről.
Na bocsáss meg, és itt akkor egy mondatot hadd is idézzek, mert hogy őt konkrétan németül posztolta ki a Facebookra, hogy so geht das nicht weiter, meine Herren, vagyis uraim, ez így nem mehet tovább. Mekkora volt ebben a Siemensnek a valódi felelőssége, akik több mint 10 éve feleltek ennek a vonalnak a felújításáért?
Menjünk sorba. Egy. Ugye ennek a vonalnak a biztosító berendezés felújítása 2014-ben zárult 11 évvel ezelőtt. Valóban a Siemens végezte ezt el. A sors furcsa fintora, ugye most Lázár János azt mondta Jászberényben tegnap, hogy ő majd kivizsgáltatja, hogy kik voltak azok az állami vezetők, akik ezt átvették. Elmondom, ki volt akkor az államtitkár, közlekedési államtitkár, Tasó László. Az a Tasó László, akit Lázár János múlt héten nevezett ki vasúti miniszteri biztosnak. Tehát, hogyha érdeklődni szeretne arról, hogy ki tehet arról, hogy ez így át lett véve, hogyha szerinte hibásan lett átvéve, akkor most már a saját miniszteri biztosánál tud érdeklődni.
Egy. Nem kell messzire menni, persze.
Nem. Kettő. Amennyire én tudom, és beszéltem elég sok emberrel, aki olyannal is, aki egész közvetlenül rálátott arra, hogy ott mi történt. Egyrésztről ezeknek a sorompó vezérlő berendezéseknek a hűtése nem megfelelően megoldott, és ezeknek a karbantartása, hát hagy kívánni valót maga után, ez azt jelenti, hogy ezek beporosodnak, nem, a szellőző rendszereiket nem tisztítják megfelelően, és emiatt melegedett túl ez a vezérlő berendezés az első forró nyári hétvégén, és ennek az eredménye lett, hogy elkezdtek modulok meghibásodni. Ezt maga a MÁV vezér is elismerte ebbe az előbb említett interjúban, hogy át kell alakítaniuk a sorompók karbantartási rendszerét, van ennek tanulsága számukra. Ő már nem azt mondta, hogy a Siemens a hibás egyébként, azt mondta, hogy keresik még az okokat, és már együttműködésben vannak a Siemens-szel, hogy megtalálják a jó új karbantartást.
Ez azért egy elég éles váltás.
Ez egy elég éles váltás. Róna Jegonnál a tegnapi interjút, vagy nem felvett interjút, ha meghallgatja valaki, akkor ebben ott van ez benne. A másik probléma pedig az, amire én már felhívtam a figyelmet a tavalyi üzemzavarok kapcsán is, tök más esetek kapcsán, hogy itt ebben az esetben az történt, minden általam ismert elmondás szerint, hogy a pótalkatrész, amit be kellett volna szerelni, az nem állt rendelkezésre, nem volt raktára. Miközben a legalapvetőbb dolog, hogy egy ilyen vasúti üzemnél, ami el tud romolni, abból van tartalék. Ennek az az oka, hogy két módon is agyon központosította Lázár János a MÁV beszerzéseit. Erre nem volt példa korábban, én is voltam államtitkár, tudom, hogy működött, nem így működött, és nem tudok korábban arról, hogy egy miniszter ilyen módon beavatkozott volna a MÁV mindennapi életébe, még a szocializmusban sem egyébként. itt most egy olyan utasítást adott ki Lázár János, ez a konkrét papír kim van a Facebook oldalon, tehát nem értesülés, hanem ott van idézve, pecséttel meg lehet nézni, amiben az Építési és Közlekedési Minisztérium, tehát Lázár János minisztériuma azt mondja, hogy a beszerzés tárgyára és értékére tekintet nélkül minden beszerzést a minisztérium hagy jóvá. Ez azt jelenti, hogy az étkezőkocsiba a zsemlét, a fékbetétet a kocsiba, vasúti kocsiba, az ablaktörlő lapátot a buszra, és a vezérlőmodult a sorompóba a minisztérium hagyja jóvá.
Ugye ez ennyire két... fogni akarják a költségeket?
Hát vagy a költségeket, vagy a beszállítókat, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, vagy a kettőt együtt. Ennek az eredménye, bárkit az ember a középvezetésben megkérdez a MÁV-nál, elmondják, vagy a Volánbusznál, hogy sokszor a beszerzések 5-6 hónapokat késnek, hogy olyan dolgokra miatt kell magyarázkodniuk, ami röhelyes. Mondok két példát, ez mondjam, egész konkrétan tudom, hogy megtörtént, nem most még évekkel ezelőtt, de már Lázár Jánosnak ebbe az új rendszerébe. Az egyik, hogy a Volánbusz akart AdBlue-t, ez az adalékanyagot vásárolni a buszokba, ami kötelező az Euro 6-os motoroknál. Persze. De a minisztérium nem engedte, mert azt mondták, hogy csak magyar beszállítótól lehet, és a Volán hónapokat töltött azzal, hogy igazolja, hogy nincs magyar gyártó, aki ilyen gyárt, mert Magyarországon nem gyártanak ilyet, és a MOL-tól kellett ebbe papírokat szerezniük. A másik pedig az volt, hogy ugye, és ez bonyolultan hangzik, de elmesélem, szerintem érthető, hogy ugye jár a Railjet Budapestre, ami az ÖBB-nek, az osztrák államvasútnak a kocsia. Ugye ez amikor átlép Hegyeshalomnál, akkor a MÁV kibérli ezt a vonatot, és már magyar személyzet működteti MÁV vonatként. Fordítva pedig, amikor az Eurocity, mondjuk a Lehár Eurocity kimegy Hegyeshalomnál Bécsbe vagy tovább, akkor pedig az osztrákok bérelnek magyar vonatot. És ez ki van egyenlítve, hogy ez nagyjából ugyanannyiba kerüljön, ez így megy hosszú évek óta, mióta az osztrák vasút bejár Magyarországra. De ugye beszerzési szempontból csak az látszódott a minisztériumnak, hogy itt az osztrák vasúttól kocsikat bérel a MÁV, és letiltották, hogy hát a labancoktól nem lehet bérelni, szó nem lehet róla, tilos.
Konkrétan ezzel, hogy labancoktól nem lehet bérelni.
Igen, így jött vissza. És akkor a MÁV próbálta érvelni, hogy hát akkor nem lesz Railjet Budapestre, hogyha ez a szerződés nem jön létre, aha, és akkor nagy nehezen ezt is áttolták. Tehát, hogy ilyen szintű kézivezérlés zajlik, erre mondom, nem volt korábban példa, és van még egy másik fele ennek, az, hogy van egy úgynevezett szolgáltató központ, aminek jól hangzik a neve, valójában ez a beszerzési központja a MÁV-nak. Minden beszerzés, csak, ez egy külön cég, csak ők intézhetnek, tehát bármilyen alkatrészt, bármilyen egyéb szolgáltatást csak ők vehetnek meg. Egy központosított beszerzőházat hozott létre a MÁV-ban Lázár János. Ennek a vezetőjének kinevezte azt a Bada Jánost, aki a volt gimnáziumi osztálytársa, és annak a hát régi szövetségese, sok helyen dolgoztak, vagy volt köztük kapcsolat, és ha valaki, hogy mondjam, követi azt, hogy van egy ilyen propaganda oldal Hódmezővásárhelyen Promenát 24 néven, ami hát hol Navracsis Tiborról ír lejárató cikkeket, hol most épp tegnap Magyar Péterről írt lejárató cikkeket, ugye ők kezdték el ezt a, nem tudom, éppen drogos alkoholista, vagy nem tudom mit mondani a Tisza vezetőjéről. Na most ennek az újságnak a tulajdonosa az a MÁV SK, a MÁV beszerzőközpontjának a vezetője, tehát Lázár Jánosnak egy régi bizalmi embere. Ide központosították be a beszerzéseket, és ez is annyira lelassítja a folyamatokat, hogy gyakorlatilag azt mondják a mávosok, hogy tényleg a legalapvetőbb alkatrészbeszerzések, legalapvetőbb a vasút működéséhez szükséges beszerzések is 6-9-12 hónapokat késnek, mire először fölküldik a minisztériumba, onnan nagy nehezen jóvá hagyják, utána elmegy a központi beszerzőszervhez, akinek miközben az, hogy járnak a vonatok, nem is tudja, hogy mit vásárol valójában, és akkor nagy nehezen megjön az alkatrész. Tehát itt azért sikerült teljesen szétverni egy működő rendszert, és én amikor minden egyes üzemzavarnál azt mondom, hogy azért itt van felelősség a miniszternek, nem arról van szó, hogy én most ott próbálok politikai felelősséget keresni, ahol nincs, és hát persze mindig vannak a vasúton üzemzavarok, mit tehet erről a szegény politikus? Nyilván mindig vannak üzemzavarok egy vasúton. Én nem azt mondom, hogy mindegyikről és mindig Lázár János tehet, nem erről van szó, de arról, hogy ilyen zavarok vannak az ellátási láncaiban a MÁV-nak, arról nagyon is a miniszter tehet, emiatt a beavatkozás miatt a MÁV életében.
Most mindennek tükrében te mit prognosztizálsz egyébként idén nyárra, hogyha ennyire rosszul indítottunk, illetve láttuk a tavalyi nyarat, hogy az hogy nézett ki, mi a fene fog történni a MÁV-val most a következő néhány hónap hőségében, és elképesztő idézőjelben tudom, hogy hülye szó, de utas terhelésében?
Hát szerintem lesznek még hasonló balhék, nem kívánom magunknak, hogy legyenek, de nagyon meglepne, ha nem lennének. Ugye tele vagyunk olyan kocsikkal, amikor nem működik a légkondi, tele vagyunk olyan intercitykkel, amik nem bírják a terhelést. Még egy példát hagyd mondjak, szerintem ez is a közvélemény eléggé követte, ez a szombathelyi intercity, aminek nem bírta a WC-je, megálltak, megálltak pisi szünetet tartani, de aztán az állomáson sem működött Komáromban a WC, és akkor végül nem volt megoldás. Miért van ez? Ez nem egy üzemzavar, vagy nem egy véletlen volt. Lázár János májusban tartott egy sajtótájékoztatót, közlekedési infót, a szokásos minisztériumi sajtótájékoztatóját, ahol azt mondta, ő büszkén mondta el, hogy egyes Intercity vonatokban, mivel nincsen elég klímás kocsi, ugye miért nincs, azért mert ő leállította az Intercity beszerzéseket, mivel nincsen elég klímás kocsi, elővárosi motorvonatokat küldenek, flörtöket. Amik egyébként alkalmatlanok erre, mert olyan kemény a szék, hogy 3 órát az ember nem bír rajta ülni, meg nem Intercity székezési, nem Intercity kialakítású, és hát egy WC van egy ilyen motorvonatban. És az, hogy egy Intercity terhelését, ahol órákat ülnek az emberek, többet pisilnek, mint egy elővárosi vonaton, mert hát órákat töltenek a vonatban, ezt a WC egyszer nem bírja, anélkül, hogyha meglenne az a, ugye ezeket a végállomáson le kell, ki kell üríteni a tartályukat, mondjuk így szépen le kell szippantani, de mivel ezeken a végállomásokon erre nincs infrastruktúra, ezek elővárosi vonatok, ezért ezt nem csinálták meg, tehát a WC-k beteltek, ilyenkor a WC automatikusan lezár, és akkor a vonaton nincs WC, és elindul ez a kalamajka. Miért csinálták ezt? Azért, mert nincs klímás WC-kocsi, a Lázár megígérte, hogy klíma lesz mindenhol, és akkor kapkodva átirányította a miniszteri döntéssel a klímás vonatokat oda. Tehát mondom, ez a politikai átgondolatlan politikai kézivezérlésnek ez a fajta következménye, és én azt látom a MÁV-on, hogy ők most már úgy vannak vele, hogy találjuk ki a Lázár, hogy járjanak a vonatok, az vigye érte a politikai felelősséget. Tehát, hogy mindent végrehajtanak, ha azt van, hogy hamisítsák meg a késési statisztikát, meghamisítják, aztán persze kiszivárog egy fél óra alatt. Ha az van, hogy küldjenek elővárosi vonatot az Intercitybe, akkor nem, akkor végrehajtják, hát amit a miniszter úr kér. Ha azt mondja a miniszter úr, hogy 300 buszt vezényeljenek ki a város közepére, akkor kivezénylik. De hát itt látszik az, hogy ez a típusú politikai kormányzás szakértelem nélkül, ez itt eléri a határait. És azért itt látszik az most Lázár János, hogy mondjam, működése kapcsán is, hogy azért miniszterelnökséget vezető miniszterként előadni ezt, hogy mindenki milyen hülye, és a kormányinfón leszólni mindenki mást, az bizonyos szempontból egyszerűbb, mert ott ezek nem derülnek ki, mint egy ilyen komoly végrehajtó ágazatot úgy irányítani, hogy ahol tényleg a döntéseknek másnap látszik a hatása.
Persze. Viszont szeretném, hogyha megnéznénk egy másik vasúthoz kapcsolódó témát, és ez a Ferihegyi gyorsvasút, azzal kapcsolatban is ugyanis a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be még június elején, hogy ez meg fog valósulni. Ő egy nagyjából 400 milliárd forintos projektről beszél, viszont nem tudjuk még sem azt, hogy ki lesz a beruházó, sem azt, hogy mikor kezdhetik el egyáltalán, annyit tudunk, hogy nem állami kasszából akarják finanszírozni, hanem hogy a beruházónak kellene állni az egész projektet, valamint később az üzemeltetési költségeket is. Azt látjuk, hogy beindult a választások előtti ígérgetés, vagy tényleg látod annak realitását, hogy ebből valami lehet?
Abból, amit erről én tudok, én ezt nem annyira választás előtti ígérgetésnek látom, nyilván az is, hanem inkább annak, hogy ugye bár visszavásárolta a repülőteret a magyar állam,
igen,
de valójában a működtetés felelősségét átadta egy másik külföldi csapatnak, ugye korábban egy német tulajdonos volt, most pedig a világ egyik legnagyobb francia reptérüzemeltetője vette át a reptér mindennapi menedzsmentjét a magyar állam alatt. Tehát a vezérigazgató egy francia ember a budapesti reptéren, annak ellenére, hogy az állam visszavásárolta, de ez nem biztos, hogy baj, mert hogy mondjam, lehet, hogy egy ilyen típusú nemzetközi üzemeltető striktebb vagy feszesebb üzemeltetésre képes, mint hogy oda küldenek valami kádert. Uh-huh. Tehát szerintem ilyen szempontból az a helyzet állt elő, hogy azért egy profi reptérmenedzsment az látja azt, és ezt tudom, hogy látják, mert nekem is volt budapesti ügyekben velük találkozáson nemrég, hogy olyan mértékben nő, gyakorlatilag évi 20%-ot nő a budapesti reptér utasforgalma, ami Budapest turisztikai vonzerejének köszönhető. És okoz egyébként a városban 1000-nyi problémát a fürdőktől, a belvárosig, meg rengeteg kérdés van, ami a túlturizmusból ered, amiről egyébként kell Budapesten beszélnünk, hogy ez azzal jár, hogy gyakorlatilag most ott tartunk, hogy már a 100-et, a budapesti expresszbuszt, amit a BKK működtet, most már 5 percre kellett sűrítenünk, és hogyha ez így megy tovább, néhány év múlva 3 percenként kell már járni.
Uh-huh. És ja, így is tömött egyébként.
És így is tele van. A vasúti beruházás onnantól, hogy végre elindul is 6-7-8 év, mert ez nagyon komplex dolog. Tehát én azt érzékelem, hogy a profi reptér működtetők, akár a régiek a németek, akár most a franciák, nagyon tolják a kormányzatot afelé, hogy végre csináljon valamit. És eddig az volt a kifogás a kormánynak, hogy hát amíg nem kerül vissza a magyar tulajdonba, addig minek ilyesmit, mert föl csak drágítjuk a visszavásárlást. De most a visszavásárlás megvan. És ugye én azt gondolom, hogy az lehet a kapcsolat, hogy miért Nagy Mártonhoz került ez, hiszen Nagy Márton volt az, aki a reptér visszavásárlását, és azóta a reptérnek a minisztériumi felügyeletét végzi. Tehát én inkább itt látom ebben a magyarázatot, hogy egyszerűen a reptér hosszú távú fejlődése nem megoldható anélkül, hogyha a közlekedését ne fejlesztenénk. Na most itt két rétege van szerintem a kérdésnek. A mit építünk és hogyan? Most pénzügyi értelem. A MIT kapcsán ugye két konkuráló elképzelés van napirenden 20-30 éve. Az egyik az, hogy a vasút egy ilyen zsákvonalként, egy célvonatként, mint a, nem tudom, a Heathrow Express Londonban működjön, aminek két problematikája van. Az egyik, hogy ehhez, mivel ezek akkor többletvonatok, tehát ugye ezek olyan vonatok, amik ma nem járnak, ez az, hogy ezek bemenjenek a nyugatiba vagy a keletibe, ahhoz rengeteg többletpályakapacitás kell a belvárosi szakaszon, a legdrágább helyen, mert ha akár a nyugati, akár a keleti előtt akarunk belenyúlni, az annál is drágább. Másrészt, ha belegondolunk abba, hogy emiatt építünk egy külön pályát, az reggel 8-kor, amikor dugó van az utakon, és amikor a vasúton is tele van minden, tök üres lenne, mert az első repülők nem érnek ide a reggeli csúcs előtt. Tehát az első repülők Európából valamikor reggel 8:30-9 körül szállnak le, ami a Lufthansa, a British, Air France első járatok, vagy az első fapadosok, amik nem itt aludtak, hanem máshonnan jönnek. Tehát magyarul reggel 7:30-kor, mikor minden tele van a városban, a reptéri vasút tök üresen állna. Tehát éppen ezért arról született döntés majdnem tíz évvel ezelőtt, hogy inkább egy átmenő megoldásra van szükség, hogy a reptéren átmenjen a vasút. Ennek a tervezésén én is sokat dolgoztam. Ez ugye úgy van ez az elképzelés, hogy Monortól a mai fővonalról leágazna két vágány, átmenne a reptér alatt, és aztán visszaágazna a fővonalba. Miért jó ez? Mert azok a vonatok, amik jönnek, akár IC-k Szegedről, Kecskemétről, Debrecenből, Nyíregyházáról, akár a Cegléd felül a zónázó vonatok, gyors vonatok, ezek át tudnának haladni a reptéren, és be tudnának menni akár a nyugatiba, akár ugye vannak ilyen vonatok is a déli körvasúton át Kelenföld felé.
És erre számtalan példa van Európában, hogy ezt csinálják.
Igen, akár Brüsszelben, a Zaventem környékén, akár a Zürichi reptér, akár a
Kopenhága jutott most eszembe.
Kopenhága is ilyen, így van, Schiphol Amsterdamban is ilyen. Tehát erre sok példa van, hogy gyakorlatilag az ország vasúti hálózatának egy fontos állomásává válik a nemzetközi repülőtér. Uh-huh. Ennek a terveit sok milliárd forintért a magyar állam elkészítette, volt vasúthatósági és építési engedélye. Most én azt hallom sajnos, hogy ezt Lázár János valószínűleg szánt szándékkal hagyta lejárni ezt az engedélyt, pedig lett volna módja meghosszabbítani, tehát ez egy elég nagy probléma, de bízunk benne, hogy ezt még valahogy lehet orvosolni. Tehát ez egy vitapont volt. Sokáig úgy nézett ki, hogy a kormány az utóbbit, a jó megoldást támogatja, ez évekig így ment. Uh-huh. Aztán elindult egy kínai lobby, itt volt Xi Jinping elnök valamikor 24 tavaszán, több mint egy éve. Akkor elindult az, hogy itt mégiscsak egy kínai ilyen gyorsvasút lenne, mint Shanghaiba, vagy nem tudom, ami a belvárosba megy.
Ez Budapest-Belgrád alapján annyira nem jó ötlet.
Én azt gondolom, vagy azt tudom, inkább így mondanám, hogy ez kiderült, hogy ennek a matekja nem áll össze, mert a budapesti belvárosba bemenni olyan pénzbe kerül új vágányokkal, plusz vágányokkal, hogy egyszerűen nagyon nem jön ki a matek. Én azt remélem, nem tudom biztosan, azt remélem, hogy most ez a nagymártonékféle új logika, ez inkább az átmenőt veszi újra elő, mert ennek van egyedül értelme. Kettő, miből építjük? Ugye alapból ez simán lehetne uniós pénzből építeni ezt a második megoldást. Az unió nem csak, hogy hajlandó finanszírozni, de van ma hatályos uniós jog, ami azt mondja, hogy 2050-ig, ami persze messze van, de azért, ha azt mondjuk, hogy 10 év egy ilyen projekt, az mondjuk 2030-as évek eleje, tehát nem annyira van messze, be kell kötni az összes nemzetközi repülőteret a transzeurópai vasúti hálózatba. Tehát azt a fajta logikát, amit az előbb mondtunk néhány külföldi város esetén, de egyébként Bécs esetében is megvan ez, hogy a vonat, a távolsági nemzetközi vonatok és a repülők egy hálózatot alkotnak. Tehát lehet úgy utazni Európába, hogy egy szakaszon mész repülővel, egy másik szakaszon mész vonattal, és ezt lehet kombinálni egymással Európa szerte. Ez egy kimondott joganyagba, vagy az európai jogba átültetett célkitűzése az Európai Uniónak. Tehát ezt automatikusan finanszírozzák uniós
pénzből. De bocs, úgy is, hogy egyébként a kormánynak a jogállamisági helyzet miatt súlyos vitája van az Európai Unióval?
Még akár úgy is egyébként, mert például a CEF, tehát a tipikusan transzeurópai vasúti fejlesztésekre szolgáló alap nincs befagyasztva, de abból most a déli körvasút épül. Uh-huh. Tehát elvileg ezt lehetne uniós pénzből finanszírozni. Nyilván, hogyha az másra megy, vagy nem hiszünk benne, hogy lesz, vagy nem tudjuk kivárni, mert ugye az idei, tehát ami most uniós pénz még Magyarország számára elérhető és nincs befagyasztva, az már le van kötve. Tehát valójában itt új pénzek azok a 2028 utáni uniós ciklusban lesznek, ami meg hát nem ez a kormányzati időszak. Akkor elvileg még egy dolgot lehet csinálni, a csehek ezt csinálják. Ott egyébként, tehát összehasonlításként mondom, a MÁV idén Budapest-Belgrádot leszámítva 20 milliárdot költ vasútfejlesztésre, 20-at, a csehek 1000 milliárdot. Tehát így néz ki a két ország közti különbség, 50-szer annyit költenek a csehek, mint a magyarok. Ugye erre mondja az Lázár János, hogy hát Magyarországon nem elég népszerű a vasút, mert a
közvélemény
kutatások a közutat preferálják, de hát ugye ez olyan dolog, mint azt mondani, hogy tehát nem elég népszerűek a jó kórházak, és azért halnak meg az emberek. Tehát hogy ezek ilyen teljesen logikátlan dolgok, hiszen nyilván, ha jó a vasút, akkor az emberek elkezdik használni. Ezt látjuk az esztergomi vonalon, látjuk a ceglédi fővonalon, vagy a székesfehérvári fővonalon is. Na mindegy. Szóval bezárva, a cseheknél annak ellenére, hogy ilyen sok pénzt költenek, nagyrészt uniós pénzből, Prága repterének bekötésére egy olyan modellt hagyott jóvá a cseh kormány, amiben egyébként egy nagyjából ugyanilyen megoldást, ott is átmenő fővonal, ami átmegy a reptéren. Egy ugyanilyen műszaki tartalomra koncesszióban építik meg, mozzajlik a tender, még nem ismertek az eredmények, és az a lényege, hogy ha jól emlékszem 35 évre, de most már a szám az lehet, hogy nem pontos, ami a fejemben van, kötnek egy szerződést, ami alapján a vasúttársaságok pályahasználati díj fizetése, nyilván egy emelt pályahasználati díjat fizetnek, a konceszor abból pótolja vissza sok évtized alatt a pénzt, amit ráköltött. Az utasok a jegyet továbbra is a vasúttársaságtól veszik, tehát nem kerül ez így direkt kapcsolatba a konceszióval. Lényegében minden vonat, ami áthaladott, az elkezdi visszafizetni a beruházást, ami ott megtörtént, és ilyen módon ráterhelik ezt a tehervonatokra, utasokra, mindenki másra, aki ott ezt használja. Elvileg egy ilyen modellben a budapestit is meg lehetne csinálni. Tehát ha mondjuk csak azt nézzük, hogy ma a BKK, a 100N, ugye 2500 forintért adjuk a buszjegyet októbertől a 100N. A budapestieknek ez olcsóbb lesz, ezen sokat küzdöttünk mi is a közgyűlésben, tehát akinek van bérlete, ő két vonaljegy áráért 1000 forintért kapja.
Budapest bérlete vagy Pest vármegye bérlete?
Budapesten érvényes bérlete, tehát Pest vármegye ország vagy BKK bérlete van, az 1000 forintért két vonaljegy áráért kapja a reptéri busz, de a turisták, vagy mindenki más, akinek nincs bérlete, 2500 forintért. De ma is 2200, ahogy most itt beszélgetünk. Ebből a BKK önmagában milliárdos bevételt csinál minden évben a reptéri buszból. Ez nem titok. Ha a vasúton is mondjuk azt mondjuk, hogy azokra a MÁV vonatokra, aki ott száll föl a reptéren, a vonatjegy az picit drágább, vagy hát annyival drágább, mint most a 100-e, amennyivel drágább egy normál buszjegyhez képest. Nyilván ezt a bizniszt a vonat el fogja vinni a BKK-tól, hogyha megépül, de ez nem a belátható időtávon belül van, úgyhogy ezzel még nem aggódnék a főváros helyébe. Akkor azért abból a pénzből a vasúttársaságok ki tudnak gazdálkodni egy emelt pályahasználati díjat. Én nem azt mondom, hogy ettől ez üzletileg megtérülővé válik egy sok százmilliárdos vasúti beruházás, de legalábbis tudja javítani a balanszot, és azért itt a társadalmi hasznok is óriásiak. Hát nem egyrészt azért, mert a nemzetközi repteret elérjük végre vasúton, de másrészt azáltal, hogyha megvalósul az, amit itt mondtam, ez az átmenő dolog, akkor a régi vonalon, ami ma is megvan, felszabadul pályakapacitás. Tehát ott sűrűben tudnak járni az elővárosi vonatok, Monor, Vecsés, 18. kerület felől a belvárosba. Tehát van egy olyan társadalmi haszon, ami egyszerűen abból ered, hogy olyan emberek, akiknek semmi köze a reptérhez is, gyorsabban és könnyebben tudnak bejárni dolgozni.
Világos. Térjünk el Budapestre, és itt akkor én a csőd felől indítanám meg, ugyanis Karácsony Gergelyiktől 2020 óta gyakorlatilag folyamatosan halljuk, hogy csődben van a város, vagy csődben lesz a város, és hogy ennek mindenféle borzalmas következményei lehetnek. Ismerjük a sztorit a farkast kiáltó fiúról, viszont most, mint hogyha kicsit hangosabban kiabálna, meg erőteljesebben mondaná, van valós csődveszély Budapesten, vagy újra ilyen kvázi riogatás körülállunk?
Hát az aktuális helyzetet megnézzük, most ott tartunk, hogy tárgyalunk a farkassal éppen, ha már a farkast kiáltó fiú meséhez jutottunk vissza.
Találom.
Ugye tegnapi hír, hogy Karácsony Gergely és Gulyás Gergely miniszterelnökségi vezető miniszter tárgyaltak. Engem pont az adás előtt hívott fel a főpolgármester tájékoztatni a frakciók vezetőit, hívja sorba, és így keresett engem is, tájékoztatott a tárgyalás eredményeiről.
Na, itt most akkor nem tudom megállni, hogy ebben ne kérdezzek bele, konkrétan mi hangzott ott el, amit lehet tudni?
Nem vagyok arra felhatalmazva, hogy én erről itt, hogy mondjam, arról, hogy már, hogy egy miniszter és a főpolgármester miről beszélgetett, arról én beszéljek. Én amit látok az az, hogy Karácsony Gergely bizakodó, ez egyébként a kommunikációból is, amit kiadtak, látszik. Ugye két része van ennek. Az egyik az, hogy a kormány szeretné átvilágítani a főváros gazdálkodását. Erre ki fognak rendelni valamilyen, nem csődbiztost, hanem valami olyan, nem tudom, kontrollert, vagy valamilyen ilyen ellenőrt, aki kap teljes hozzáférést, ezt mondta a főpolgármester a főváros összes pénzügyi dolgához. Ez egyébként szerintem helyes, világítsák át, minél több átvilágítás van, annál tisztában fogunk látni. Ugye nekem is van kritikám azért a főváros gazdálkodása kapcsán, tehát soha nem mondtam azt, és most sem mondom, hogy az 50 milliárdot meg lehet spórolni, ami hiányzik. Ezt nem gondolom. De az, hogy akár a BKV gazdálkodása kapcsán, akár mondjuk a budapesti közművek gazdálkodása kapcsán azért lehet még hol vagdosni, azt én így gondolom, mondok egy példát, a budapesti közműveknél föltártuk nemrég, hogy 45 vezetői autót béreltek éppen nemrégiben, miniszteri szintű autókat félmilliós havi bérleti díjjal, vagy 400 000 forint fölötti havi bérleti díjjal, 120 millió forint jutalmat osztottak ki a prémiumokon fölül a vezetőknek, tehát azért ilyen 100 milliós, milliárdos tételeket szerintem van mit keresni, most én nem gondolom, hogy ezt a kormánynak kell megkeresni, szerintem ez a mi dolgunk a közgyűlésben, hogy ezekre felhívjuk a figyelmet, és ezt meg is tesszük. Ez helyes, hogyha van átvilágítás, és ezzel együtt, ha én jól értem, az a közös megértés kialakulóban van, hogy az, hogy a főváros csődbe menjen, és tényleg fizetésképtelen legyen, és leálljon a BKV, ez nem érdekel a kormánynak sem. Főpolgármester úr ebben bizakodó, mi drukkolunk, hogy ebben eredményre jusson, bennem van kételj, pont a farkasos mesére, hogyha visszagondolok, van kételj abban, hogy ez sikerrel fog-e járni, de hogy nem most van itt az ideje, hogy én a kételjeimet hangoztassam, kíváncsian várjuk. Június végén lesz egy közgyűlés, ott ez a kérdés mindenképpen napirendre kerül, hiszen a kúria megsemmisítette a fővárosi költségvetésnek a fősorait pont emiatt a vita miatt. Tehát a költségvetésről, erről az anyagi helyzetről, a folyószámlahitelek kibővítéséről döntenie kell a fővárosi közgyűlésnek június végén. Tehát én azt gondolom, hogy valójában most itt, ahogy beszélgetünk innentől számítva, gyakorlatilag ugye pont két hét van addig a közgyűlésig. Ebben a két hétben vagy el kell oda jutni, hogy van egy valódi megállapodás a kormány és a főváros között, amiről a közgyűlés szavazni tud, a nyilvánosság meg tudja ismerni, és valamilyen módon, hogy mondjam, nem szerelmi vallomás, de valamilyen szinten rendezi ezt a helyzetet legalább a választásokig, mert nem gondolom, hogy azon túl fogja, de legalább odáig. A másik verzió, hogyha ez nem jön létre, akkor pedig azt gondolom, hogy ez a hivatali optimizmus, ez vissza kell oda térjen, hogy keményebb lépéseket kell tegyünk. Ugye Baranyi Krisztinával volt egy közös javaslatunk arra, hogy adott esetben lehet, hogy érdemes keményebbeket lépni. Ugye én például felvetettem azt, hogy ne a dolgozókon spóroljunk, hogy nem fizetjük be a járulékokat, ne a járatokat kezdjük el ritkítani, és az utasokon spóroljunk, hanem például mondjuk azt, hogy a MOL-nak és az MVM-nek nem fizetünk addig, ameddig nincsen valamilyen megállapodás a kormánnyal.
Baranyinak is voltak ötletei, hogy a Kossuth tér környékén például álljanak meg hirtelen a villamosok. Ő nem mondta ki, hogy a blokkolná a forgalmat, hanem hogy véletlenül történjen mindez.
A kutyapárt egy ilyen aktivista logikán közelít, én pedig egy ilyen gazdasági típusú logikán. Nyilván mások vagyunk, de abban egyetértettünk, és én azt gondolom, hogy volt értem, ugye egy hete volt ez a bizottsági ülés, ugye. Először is, ugye amiután ez az inkasszó történt, semmilyen kapcsolat nem volt a főpolgármester és a közgyűlés között. Volt egy elég feszülő kommunikáció, hogy úgy mondjam, köztem és Karácsony Gergely között is nyilván, de nem személyes volt ez, hanem a közgyűlés azt érezte, hogy a főpolgármester úgy szalad előre, hát úgy döntött el ezt a 10 perces leállást, hogy nem szólt senkinek róla, elkezdett egy plakátkampányt, úgyhogy nem beszélt senkivel erről. Tehát ő próbált ebbe előre szaladni, és a maga kommunikációs technikáival, a farkas kiáltó logikával.
Hatás és jogköre van hozzá?
Hát valamihez van, valamihez nincs. De a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy most nem a vitákat keressük, egy ilyen helyzetben egységet kell mutatni a kormánypárton kívüli frakcióknak. Én se tartanám ördögtől valónak, ha még a kormánypárti frakciónak is. Tehát, hogyha Cserpalkovics András kimerálni a saját városáért a kormánnyal szemben is, vagy a picsogással másokat vádoló kormány szóvivővel szemben, akkor talán Szentkirály Alexandra is megtehetné ezt, de ne akarjunk túl sokat egyszerre. Legalább a többi frakció zárjon össze. Mi ezért javasoltuk azt Baranyi Krisztinával, hogy legyen egy olyan bizottsági ülés, ahol végre a testületek közül valamelyik összeül, ugye ő a pénzügyi bizottság elnöke, én a közlekedési szakbizottsági vagyok, együtt összehívtuk a két bizottságot, elhívtuk és el is jött a főpolgármester, és azért a vége az lett, hogy azt, hogy itt lépjünk föl, legyen egy vészforgatókönyv, mutassunk erőt, ezt megszavazta mindenki a Fideszen kívül, mindenki. És a Fidesz sem nem elszavazott, hanem inkább nem nyomtak gombot.
Ja.
Tehát valójában egy egyhangú döntés született a jogi nyelven. Én erre büszke vagyok, mert valójában egy olyan helyzetben, ahol csak viták zajlottak, létre tudtunk egy olyan helyzetet hozni, ahol a Tisza párt, a Kutya párt, mi a Podmanicki mozgalom és a Karácsony, illetve a mögött álló baloldali pártok, a DK és a Párbeszéd, szocialisták. Nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de ebben most ki tudtunk állni együtt. És szerintem ez fontos volt, és ez tudott egy picit más hangvételt hozni ebbe az egész vitába. Meglátjuk, két héten belül el kell dőlnie, vagy megállapodásra kell jutni a kormánynál, vagy ha nem, akkor aktiválnunk kell a szigorúbb forgatókönyveket.
Mindjárt fogunk arról is beszélni, de játsszunk el egy kicsit annak a gondolatával, hogy mi van, hogyha van deal. Szerinted mi lenne az optimális deal a kormánnyal, minek kell abban mindenképpen benne lenni?
Hogy fizetőképes maradjon a főváros.
De ez mit jelent?
Én nem akarnék most itt találgatni, hogy milyen megoldások lehetnek, de ugye nem csak, itt több vita zajlik egyszerre, és ez fontos látni. Az alapvita, amit most a közvélemény leginkább lát, az az, hogy mennyi szolidaritási hozzájárulást fizet be a főváros a kormánynak. Ugye ennek a mértéke jelentősen növekedett az elmúlt években. Arányaiban többet kell a fővárosnak a saját iparüzési adójával befizetni, mint korábban. Mondok egy nagyon egyszerű példát, és nem ebből mindenki érteni fogja, hogy Tarlós István utolsó évében, hogyha ezt az inflációval felszorozzuk, tehát magyarul a mai értékre hozzuk, akkor körülbelül 249 milliárd forintnak kéne maradni a szolidaritási hozzájárulás befizetése után az iparüzési adóból, a 303 milliárdnyi adóból 249-nek kéne maradnia. Ehhez képest most annyival magasabb a szolidaritási hozzájárulás, hogy 214 marad. Tehát valójában az idei évben csak 35 milliárddal rosszabb a pozíciója a fővárosnak, mint Tarlós István utolsó évében volt, hogyha mai forintra átszámoljuk. És akkor nyilván még ami növeli a hiányt, az az, hogy közben a költségek nőttek, a bérek nőttek, a jegybevételek mondjuk a BKK-nál inkább csökkentek a vármegye bérlet megállapodás miatt. Tehát nyilván még vannak tételek, amik növelik a hiányt. Ez így együtt mutatja azt, hogy az egyik fő vita az, hogy ez a szolidaritási hozzájárulás mennyi, és ez ki tudja gazdálkodni a főváros. Nyilván a legjobb lenne, hogyha ebbe születne valamilyen megállapodás. Ez azért politikailag szerintem nagyon kényes a kormányzatnak. De van egy csomó más tétel, ahol lehet még, hogy mondjam, közelíteni az álláspontokat, ugyanis a főváros perben áll a kormánnyal az elmúlt évek szolidaritási hozzájárulásai kapcsán is, ahol azért nyert pereket, alapvetően amiatt nyert pereket, mert két dolgot mondanak a bíróságok, hol a kúria, hol az alkotmánybíróság. Az egyik egy eljárásjogi kérdés, hogy szabályosan szedték ezt be, volt-e fellebezési lehetőség. Ebben az az álláspont, hogy nem szedték be szabályosan, tehát itt van, ami visszajár, akár kamattal együtt. A másik pedig, hogy lehet-e olyat csinálni egy kormánynak, hogy egy önkormányzattól több adót szed be, mint amennyi támogatást ad a közfeladatai ellátására, és erre van egy olyan alkotmánybírósági álláspont, hogy nem lehet ilyet csinálni, most pedig ugye ez történne. Tehát ezekben a perekben is nyilván alakulhatnak úgy a felek álláspontjai, hogy az segít a főváros pénzügyi helyzetét megoldani. Tehát sokféle kimenet van, én most nem találgatnám ezt végig, hogy mi lehet a vége, meg hát nem akarom a főpolgármester terjesi pozícióját semmiképp rontani. Azt tudom mondani, hogy ha a kormányban van szándék arra, hogy ne tegye fizetésképtelenné Budapestet, akkor ezernyi módon meg lehet állapodni. Ha a kormánynak végül az lesz a politikai célja, hogy itt most hiteget, és a végén mégiscsak azt akarja, hogy egy csődhelyzet előálljon, akkor viszont a mostani pálya beavatkozás nélkül oda vezet, hogy Budapest előbb vagy utóbb a különböző perek kimenetétől függő időpontban, de fizetésképtelenné válik, mert ennyit nem lehet kigazdálkodni.
Melyiket tartod valószínűnek, mert hogy itt azért nagyon sok minden van, tehát van egy óriási kampány, amiben Budapest is értelemszerűen szereplő, de hogy szerinted melyik a valószínűbb, az, hogy a kormány a megmentő szerepébe akar helyezkedni, vagy azt a történetet mesélni el inkább, hogy a Tisza, Karácsony, illetve Vidézi trió csődbe vitte Budapestet?
Hát ezt mesélik folyamatosan.
Na ezért csak, hogy ez két
párhuzamos. Majdnem minden a benne vagyok, úgyhogy mi vittük csődbe a várost, és egy teljesen inkoherens logikával, tehát azt mondják, hogy attól vagyunk mi ezek, ahogy megszavaztuk a költségvetést. Na, tehát a költségvetéssel pont az a bajuk, hogy abban nincs benne ez a szolidaritási hozzájárulás. A költségvetés, amit megszavaztunk, nem viszi csődbe Budapestet. Az egy olyan költségvetés, ami végrehajtható. Az viszi csődbe, hogy elkezdik inkasszózni a többlet adóterhet. Tehát, hogy itt abszolút nem koherens az, amit a Fidesz ez ügyben mond. Meg ráadásul nincs is ilyen koalíció, tehát azért szögezzük le, hogy Karácsony Gergely ezt a várost egyedül vezeti. Teljes végrehajtó hatalom az övé. A cégvezetők az ő emberei, a sokszor közérdekű adatot lassabban kapok, mint a sajtó a fővárosi cégektől.
De ez alapján ti biodíszlet vagytok, ami azért nem teljesen fedi a valóságot.
Nem ez a helyzet, vannak hatalmi ágak a fővárosban is, amiket külön kell nézni. A közgyűlésnek vannak hatáskörei bizonyos ügyekben, abban élünk ezekkel a hatáskörökkel, ez néha vitát is okoz a főpolgármesterrel, hát ezeknek egy jelentős része látszik. Vannak javaslataink, rengeteg ügyben előre tudtunk lépni, most itt beszélünk június első két hetében, június 1-én, csak hogy a legutóbbi dolgokat mondjam, elértük, hogy végre digitalizáljuk. Én apróság, de én tök büszke vagyok erre a Zsigmondi kártyát. Engem személyesen évek óta bosszant, hogy a budapestieknek kedvezményt adó fürdőbelépő, az úgy kell intézni, mintha 1984 lenne, be kell menni személyesen igazolványképpel szórakozni, végre vagy június 1-től digitálisan el lehet intézni. Van kedvezmény a budapestieknek, zárás előtt 2 órával olcsóbb a fürdőbelépő az összes budapesti fürdőbe. Vagy a metró tovább jár esténként, hétvégén. Tehát én a mi szerepünket úgy fogom fel, hogy nem nálunk van a végrehajtó hatalom, az Karácsony Gergelynél van, mi a közgyűlésben azon program mentén, amit egy évvel ezelőtt ilyenkor 371 ezer budapesti támogatott, lépésről lépésre igyekszünk ezeket képviselni, és persze tekintettel vagyunk a főváros anyagi helyzetére, de amit lehet, áttolunk. Hát ez a dolgunk, ezért küldtek minket oda. De a város egészének gazdálkodási felelőssége nyilván a főpolgármesternél van. De ezt csak azért mondom, mert nyilván itt azért összekeverednek dolgok a fideszes kommunikációban. Tehát ha az a kérdés, hogy mire megy ki a játék, nézd, én azt látom, hogy azért ez a kormány jelenleg azt csinálja, de nem vagyok politikai elemző, és nem is szeretnék itt Török Gábor szerepében tetszelegni, de azért nagyon nehéz nem észrevenni azt, hogy az zajlik most jelenleg, hogy csomó olyan ügyet bedobnak, ami valójában az ellenzéki tábort megosztja, annak a eltérő értékeket valló, és lehet, hogy eltérő helyeken is élő magyar választóit megosztja, és ezzel próbálják az ellenzéknek a vezető erejét, hogy mondjam, olyan helyzetbe hozni, hogy vagy az egyik, vagy a másik álláspontot képviselje, és ezzel a szavazóinak egy részét elidegenítse. Azt gondolom, hogy a Pride téma is ilyen, azt gondolom, hogy az átláthatósági törvény is erről szólt, nagyon nagy rész, nem csak, de részben. És azt gondolom, hogy valahol ez az egész Budapest téma is ebbe a sorozatba illik bele, hiszen nyilván egy kisvárosi, falusi szavazónak, akinek a véleménye nagyjából eldönti, hogy ki kormányoz Magyarországon a választási rendszerünknek köszönhetően, az, hogyha a legfőbb ellenzéki párt egyrészt bele lehet abba vinni, hogy ő vitte csődbe Budapestet, és ugye ez a kommunikáció megy, másrészt pedig be lehet vinni abba a kényszerhelyzetbe, hogy neki folyamatosan arról kelljen beszélni, hogy Budapest így, úgy, több pénz, szolidaritási adó, stb. És aztán el lehet mondani, hogy hát nem a vidéki emberek problémáival foglalkozik, hanem tessék, már megint a fővárosi elit akar itt kormányra kerülni, akkor nyilván az a választási kampánynak egy eleme. Most én ezt azért mondtam el, mert emiatt vagyok szkeptikus. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként a kormánynak, ha most így nagyon natúra nézzük, meg nem Lázár János fejében próbálunk kapirgálni, hanem egyel tágabban nézzük a kormányt. Azért azt gondolom, hogy Budapestet tényleg csődbe vinni, annak annyi másodlagos hatása van, hogy mit üzen ez a turistáknak, amiből az elég sokan élnek, ugye kormányközeli vállalkozók is. Mit üzen ez a magyar költségvetést finanszírozó külföldi szereplőknek, ugye most szép devizahitelmennyiséget veszünk fel, mit üzen egy, hogyha főváros csődbe megy, mit üzen azoknak, akik még mindig azt dédelgetik, hogy mondjuk olimpiát rendeznek Budapesten egyszer. Ott mit üzen egy csődbe ment főváros?
Még van, aki ezt dédelgeti?
Hát én azt gondolom, hogy akik ezt korábban dédelgették, most is dédelgetik, igen. Hát ugye Budapest hivatalosan is részt vesz egy ilyen folyamatban. Én nem gondolom, hogy a választások előtt ez napirendre kerül, de nem zárom ki, hogy a választások után napirendre kerülhet. Akárhogy is alakul. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolgot indíthat el a város valódi csődje, ami a végén visszaharap a kormányba. Tehát, hogy egyáltalán az országgal szembeni bizalmat, a gazdasági stabilitásnak az összképét kezdi ki, mert lehet, hogy a magyar szavazók megosztási logikáján ez működik, és a választás matematikailag ez kijön, de az ország egészére egy nagyon, nagyon furcsa képet fest, hogyha a főváros elkezd csődbe menni. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánynak a végeredményben azért nem érdeke gazdaságpolitikailag ez, de ebben fognak mérlegelni. Tehát én azt gondolom, hogy az fogja ezt eldönteni, hogy az a mérlegelés, hogy most akkor mit üzen ez kifelé, és az, hogy megéri ez be politikailag befelé, ez fogja eldönteni, hogy melyik kimenet lesz. De most nem elemzőként szeretnék beszélni, mert nem ez a dolgom. Mi Budapesten nem ezzel kell, hogy foglalkozunk, persze el kell ezeket mondanunk, nekünk ki kell állni Budapestért, azt kell képviselnünk, hogy ez a város nem mehet csődbe, el kell azt mondanunk, hogy mindig lehet jobban gazdálkodni, biztosan Karácsony Gergely nem tökéletesen gazdálkodik, ezt én, mint aki ellene indult a választáson, elég magabiztosan merem mondani, de az kizárt, hogy a szolidaritási hozzájárulás egész összegét a mai költségvetésből ki lehetne gazdálkodni, tehát a kormánynak kell lépéseket tenni annak érdekében, hogy Budapest működőképességét fenntartsa, mert máshogy ez nem fog menni. Nekünk ezt kell budapesti képviselőként azt gondolom, hogy követelnünk, és ha ez nem sikerül, akkor kell lépéseket is tennünk, hogy nyomatékot adjunk ennek a véleménynek, álláspontnak. De azt gondolom, hogy az országos politikában ez a kétféle álláspont, amit itt az előbb elmondtam, fogja majd eldönteni, hogy a kormány végül mit csinál.
Hadd idézzem egy picit Karácsony Gergelyt, ugyanis múlt héten pénteken nyilatkozott nekünk is, és arról kérdeztük meg, hogy téged egyébként a kormánnyal szembeni konfrontációban partnerként tud-e be vagy sem. Azt mondta, hogy páros napokon igen, páratlanokon nem, reméljük páros napok következnek. Páros napok következnek?
Abban, hogy Budapest anyagi érdekei mellett és Budapest csődbevitele ellen kiálljunk, én mindig is partner voltam és partner leszek a főpolgármester mellett, vagy bárki mellett a közgyűlésben. Nyilván a főpolgármester azért van megsértve.
Megvan sértve?
Hát nyilván megvan, hát aki az elmúlt hetek interjúit megnézi, az azt gondolom, hogy ez nem, ő se rejti véka le, mert a BKV körüli korrupciós ügyek és a BKV vezérigazgató lemondása és egyáltalán az egész ügyben Én azért szóvá tettem azt, hogy nem volt minden rendben, és például a BKV körüli informatikai szerződések kapcsán kértem ki olyan adatokat, amiket mind a mai napig nem kaptam meg. Uh-huh. És ott van egy vitánk, de szerintem tehát, hogy mondjam, ez egy nehéz demokratikus helyzet. Mindenki ahhoz van szokva, hogy a magyar politika mindig a jó és a rossz nemes küzdelméről szól, ahol mindenki eldönti ízlése szerint, hogy ki a jó és ki a rossz. Minden fekete és fehér. Ez a fővárosi közgyűlés ma nem ilyen. Mert van egy fideszes egyharmada, van egy, hát kicsit kevesebb, mint egyharmada, aki a Karácsony és a mögötte álló pártok, a DK-MSZP Párbeszéd, és van egy öt, gyakorlatilag a fele a közgyűlésnek 16 képviselő, az azokból a frakciókból jön, akik újonnan kerültek be, Tisza párt, Kutya párt és mi, uh-huh. a Podmaniszki mozgalom, és akik nyilván nem, hogy mondjam, soha nem állnának a kormány oldalára Budapesttel szemben egy ilyen vitában, de ugyanakkor nincsen feltétlen bizalmuk Karácsony Gergely felé, mert nem vezetik vele koalícióban a várost, nem vállalnak felelősséget pozitív és negatív értelemben sem az elmúlt 5 évért, mert azaz nem voltak ott, nem voltunk ott. Nem értenek egyet minden személyzeti vagy szervezeti döntésével Karácsony Gergelynek, különböző volt DK-s, MSZP-s cégvezetők, gazdasági döntések, egyebek. Most nekem én nem akarok a többiek nevébe beszélni, de magunk nevében biztos, hogy ez így van. De hát azért, ha tényhelyzetet megnézzük, mondjuk az előző közgyűlésen a BKV éves beszámolóját a közgyűlés 90%-os többséggel elutasította. Uh-huh. Gyakorlatilag a főpolgármester mellett csak az MSZP és a Párbeszéd állt, a másik oldalon a DK, a Tisza, a Kutyapárt, mi és a Fidesz felsorakozott egyben, ami azért ritkán fordul elő, és elutasította a BKV gazdálkodási beszámolóját. Tehát nyilván egyszerre igaz az, hogy van egy egyre élesedő konfliktus a közgyűlés és a főpolgármester között, abból eredően, hogy egyszerűen másképp látunk dolgokat, uh-huh. és egyszerre igaz az, hogy szerintem ezek a szereplők, vagy legalábbis most a Fideszterről vegyük le, de azok a szereplők, akik nem a kormánypártot képviselik a közgyűlésben, abban elkötelezettek, hogy Budapest anyagi érdekei mellett és Budapest működőképessége mellett kiálljunk és összezárjunk és egységet mutassunk. És ez a két dolog egyszerre igaz, és a világ ilyen bonyolult, azt nem fogom tudni megígérni, és nem is szeretném, hogy a csődhelyzet miatt én többé nem kérdezek rá gazdálkodási visszásságokra, ilyet nem ígérek, és nem is gondolom, hogy ez lenne a helyes. Úgyhogy lesznek páros és páratlan napok. Lesz olyan a közgyűlésben, szerintem még júniusban is, hogy lesznek dolgok, amikben éles vitákat folytatunk a főpolgármesterrel, és lesznek dolgok, amikben egyetértünk, de hát ez eddig is így volt. Ha október óta megnézzük ezeket a közgyűléseket, volt olyan, hogy egyik ügyben mondjuk Rákos rendező, Maxi Dubaj ügyében közös előterjesztők voltunk, uh-huh. egy másik ügyben pedig élesen vitába szálltunk egymásra mondjuk a klímaügynökség felszámolása kapcsán. Ilyen egy többség nélküli színes fővárosi közgyűlés, a budapestiek állították ezt össze, és azért a nap végén az történt, hogy bár Karácsony Gergely éppen, hogy megnyerte a választást 293 szavazattal, de a közgyűlésben a mögötte álló baloldali pártokat hát brutális kisebbségbe szorították a választók, és valójában ennek a helyzetnek a lenyomata az, amilyen vitákat látunk.
Világos. Te magad mondtad azt, hogy a kormány dobál be olyasféle kommunikációs bombákat, amikkel vagy figyelmet akar terelni, vagy mást akar tenni, viszont most az egyikbe kénytelen kellett lenne belekapaszkodni, ez a Pride-nak az ügye, és különösen azért, mert hogy ebbe nem csak a sajtó kapaszkodott bele, de Karácsony Gergely is, aki kiállt és azt mondta, hogy idén is lesz a Budapesten Pride. Majd volt egy pont, ahol te szakmai kritikával illetted még áprilisban Lázár Jánost, aki erre úgy válaszolt, nem tudom, emlékszel rá, hogy Vitézi úrnak az a baja, hogy nem lesz Pride, ettől olyan ideges és veszített vonalat. Nem arra kellek, hogy erre reagálj, bár hogyha szeretnél, akkor hajrá, de inkább az érdekelne, hogy téged zavar-e az a tény, hogy idén nem úgy lesz Pride Budapesten, mint ahogy szokott, vagy sem?
Azért muszáj Lázár Jánossal kezdeni. Tehát, hogy Lázár János ezt az egész padokról üvöltözős, gyűlöletkeltő turnéját, ezt valójában arra használja, hogy a közlekedési miniszterségének a totális kudarcáról elterelje a figyelmet. Tehát miközben, tényleg a beszélgetés elejét nem fogom megismételni, de hát az ő döntései nyomán omlik össze az első nyári hétvégén a MÁV, és semmi nem teljesül még abból a 10 válság ígéretéből sem, amit megígér.
A WC felújítás sem?
Hát hány készült el? 3 talán? Uh-huh. Szóval eközben persze neki kényelmes arról beszélni, hogy a lovakat zavarja a Pride, ha a Kincsenparkba viszik, uh-huh. meg hogy a most tudom, mit mondott még mostanában, hogy halálbüntetést akar, meg hogy luxizik a Mészáros, akinek egyébként ő adja az építőipari megbízásokat, ugye építési miniszterként. Tehát ezek ilyen jól hangzó dumák, és nyilván bekerül vele a címlapokra, de hát valójában neki arról kellene beszélni, mert ezért kapja a fizetését tőlünk adófizetőktől, hogy mi a helyzet a Magyar Vasúttal. És nyilván ebben a típusú ilyen agresszív figyelemelterelésbe illik bele minden, amit a Pride-ról mond. Most nem csak az, amit nekem beszólt, hanem ez az egész lovazás is legutóbb. Ami általánosságban az ügyet érinti. Én azt gondolom, és ennek hangot adtam többször, hogy a gyülekezési jog az valójában a véleménynyilvánításhoz fűződő alapjogaink egyik olyan nagyon fontos aljoga, aminek a korlátozása a legalapvetőbb demokratikus jogainkkal megy szembe. És engem ebből a szempontból nem a Pride önmagában érdekel, hanem az, hogy ha ezt lehet, akkor legközelebb a tanárokét is lehet, akkor legközelebb a bírókét is lehet, akkor legközelebb a diákokét is lehet, hiszen ezen a vonaton nincsen fék. Hogyha pusztán azért, mert egy ilyen felvonulásnak, vagy politikai tartalmú demonstrációnak az értéktartalma, mert itt erről beszélünk, nem arról beszélünk, hogy erőszakos, mert ez nem egy tök más helyzet. Az értéktartalmával áll vitában a kormány. Ha egy demonstrációnak az értéktartalmával való politikai vita miatt be lehet azt tiltani, akkor alapvető demokratikus jogok korlátozására kerül a sor. Mert általában a politikai demonstrációk már csak olyanok, a békemenetet kivéve, hogy azok általában a hatalommal szemben szoktak megfogalmazódni, nem mellette. Tehát magyarul, amikor egy hatalommal szembeni demonstrációra kerül sor, az nagyon gyakran értéktartalmában szemben áll az aktuális kormányzattal. Ennek az elnyomása az egy demokratikus alapjognak a korlátozása. Én ezért messze menőkig nem értek egyet azzal az alaptörvénymódosítással és törvénymódosítással, ami ez ügyben történt. Az, hogy pontosan hogyan lesz az idei Pride megszervezve, és mi történik, ezt én még a Fideszen belül is tök nyilvánvaló vita van erről, hiszen Gulyás Gergely és Tuzson Bence, mint a igazságügyi és miniszterelnökséget vezető miniszter, szöges ellentétben mást mondanak, mint Lázár János, akinek persze nem tudom, miközben van a Pride-hoz építési és közlekedési miniszterként, de láthatóan szívesen beszél róla.
Hát ő az egyetlen arc, akit a kormány megmutat Gulyás Gergelyen és Orbán Viktoron kívül.
Igen. Szóval van a Fideszen belül is láthatóan egy vita, ez érződik a nyilvánosság előtt, miniszterek tök mást mondanak ez ügyben. A bíróságok, ha jól értem, még nem döntöttek arról, hogy pontosan mit engedélyeznek. Tehát, hogy valójában itt mi fog történni, és abban a fővárosnak van-e bármilyen szerepe, ezt én ma még nem látom tisztán, ezt nyilván követem a híreket ez ügyben.
Vitézi Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha még nem tettétek volna, megiratkozzatok fel YouTube csatornánkra, valamint fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.